Őszintén reméljük a Veszprémi stúdióból, hogy helyreállt az adásmenet. Kedves hallgatóink, úgy látszik, hogy amikor én vagyok adásban, az valami miatt vonzza azokat a hibákat, amik a technikai problémákat okozzák. Remélem, hogy most már újra a Veszprémi adás szól. Gábor barátom, Földi Gábor technikus barátom bólogat. Nagyon szépen köszönjük. Ott hagytuk abba tehát a beszélgetést, hogy kinek mit jelent az advent. János atya vette át a szót, Darnai János atya, most visszaadom neki, remélem, hogy visszatalálsz, János atya, a gondolatmenetedhez.
Igen, köszönöm szépen. Ott hagytam abba, hogy ugye ezeket a kis ablakokat nyitogattuk, és ott még volt egy csoki, és azt a csokit gyerekként volt lehetőségem megenni. És a kezdet kezdetén ennyit jelentett az advent, de aztán elkezdtem például rorátemiségre járni, aminek először egyszerűen csak a hangulata, meg a kihívás volt ott, a barátokkal való találkozás és kihívás, hogy mi 6 órakor hajnalban bizony már minisztráltunk a rorátemisén, és nagyon hálás vagyok Nagy József atyának, ugye én Sümegen éltem gyerekként, és nagyon hálás vagyok Nagy József atyának, aki fölkarolt minket, és minden gyerek csínytevésünket elviselve és szeretve ezeket a csínytevéseket. Tényleg azt tudom mondani, hogy szeretett bennünket és támogatott bennünket. Nagyon hálás vagyok neki. Mert ez segített aztán abban, hogy egy kicsit azért tovább lépjek, egy kicsit azért elmélyüljek abban, hogy mit is jelent igazából az, hogy mi az Istennel találkozunk, hogy mi áldozatot hozunk, hogy mi fölkelünk reggel, és hogy mi imádkozunk, és várakozunk, de kire igazából, és hogy Jézusra várakozunk. És udvardi érsek atyának ugye a vasárnapi homilián került most szóba, hogy udvardi érsek atyának a gondolatai voltak azok, amik nagyon megérintettek engem, ami több mindent is mondott szombaton este a gyertyagyújtáskor, a városi gyertyagyújtáskor, de ez egyik gondolat az különösen is megérintett engem, amiben azt mondta, hogy szükségünk van az igaz érkezésére, és arra, hogy az igazzal találkozzunk. És én ezt adnám a hallgatóknak ma reggel, szükségünk van az igaz érkezésére, és arra, hogy az igazzal találkozzunk. És ez az igaz érkezik el hozzánk az advent végén. Természetesen mi Krisztussal találkozhatunk az advent bármely napján, de valahogy készítjük, mégis ünnepélyesen készítjük a szívünket, hogy Krisztus születése napján úgy tudjunk kapcsolódni Krisztussal, hogy ez valóban egy örömteli, egy igazi elmélyült kapcsolódás tudjon lenni. Na és erre adtam igazából én egy gondolatot. Ugye ma a mostani adventi időnkben már másképpen tudunk készülni, mint ahogy az eddigi készül, másképpen tudunk készülni, mint az eddigi években. Más fémjelezi a mi készületünket. Eddig elmentünk adventi vásárba, vásároltunk, már előkészítettük a családi találkozásokat, és most úgy tűnik, hogy ezek a családi találkozások talán meg sem valósulnak, vagy pedig másképp kell, hogy megvalósuljanak. Nem tudunk nagy családi közegben összejönni azért, hogy védjük a másikat. Az adventi készületünk az nem arról szól, hogy adott esetben elmegyünk egy szép vásárban, ahol meg tudjuk élni az együttlétnek az örömét, a közösségnek az örömét. És akkor hogyan tud történni ez az adventi készület? Mondhatnánk azt, hogy terelődjék át minden az online térben. Én pedig azt javasoltam most vasárnap, hogy bár nagyon jó az online tér és az online készület is, de hogy talán éppen inkább ki kéne kapcsolnunk a telefonokat és a laptopokat, és egy picit befele fordulni, befele mélyülni el. A lelkünkbe, egy nem bezárkózva, de visszahúzódva szólítani meg az Istent, és készülni az Úr eljövetelére. Tudom, hogy nagyon sokszor nem könnyű, főleg egy márciusi időszak után, amikor már megértük a karanténnak a különféle kihívásait, nem könnyű visszahúzódni, ezt a tanácsot és ezt a gondolatot elfogadni, hogy én húzódjak vissza a lelkembe, úgymond. De mégis én azt tudom mondani, hogy az az én megélésem, hogy ez hozza az eredményt. Mi az adventben elgondolkodhatunk, elmélyülhetünk az Isten ismeretünkben, az Istennel való kapcsolatunkban. De ez az Istennel való kapcsolat, ez nem az adventi standoknál és pultoknál, a vásároknak a standjainál történik meg, hanem ez a lélek csendjében történik meg. És talán, ami gyerekként is megragadta a lelkemet, és most is megragadja a Rorate miségben, az a fajta csönd, az a fajta hangulat, egy gyertyának a fénye, a templom félhomája, ami lehetővé teszi azt, hogy egy picit lekapcsoljam mindazokat az ingereket, mindazokat a egyébként fantasztikus dolgokat, amik az életemet fémjelzik, amik az életemben benne vannak, lekapcsolom, de nem öncélúan, hanem azért, hogy én találkozhassak valakivel, hogy szabaddá tegyem a lelkem, hogy szabaddá tegyem az elmém, a fejemet, hogy én az Istenre tudjak gondolni, és én ővele tudjak találkozni. És ezért bíztatnék mindenkit arra, hogy ne a még fokozottabb online jelenlét fémjelezze az adventünket, a műsorok online megtartása, hanem sokkal inkább az elmélyülés, lelkünkbe való visszahúzódás. Tanuljunk ebből a helyzetből, legyünk hálásak azért, hogy lehetőséget kapunk ebben az évben is megélni az adventet. Másképp, kétségtelenül másképp, mint az eddigi időkben, de mégis ez egy óriási lehetőség, ami bennünket az Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére vezethet. Én érsekatyának a gondolatait idézném be így zárásként, gondolataim zárásaként. Azt mondta, hogy az adventi idő a remény újjáélesztésének az ideje. Isten az, aki érkezik, Isten az, akinek fontos az ember és küldi a fiát. Isten adja meg az erőt, hogy új módon tudjunk ünnepelni, új módon bízni az Istenben, az ő jövőjében, amiben benne van az ember.
Köszönjük szépen, különösen, hogy Udvardi György érsekatyának a gondolatait is ide idéztet hozzánk, János atya. Itt van velünk a stúdióban Csaba barátom, Páni Bocsánci Csaba hitoktató is. Neked még nem kell az online térben mozogni, azaz nem csak interneten keresztül tudod megtartani az órákat, hanem egyelőre általános iskolában jelen tudsz lenni a gyerekeknek az életében. Arról szeretnélek téged megkérdezni, hogy azzal zárjuk most ezt a beszélgetés blokkot, hogy így az iskolában rá lehet-e vezetni a gyerekeket erre a szépségére ennek az időszaknak, illetve hogy neked van-e olyan személyes élményed, ami segít ebben, hogy nekik is be tud mutatni az adventnek az időszakának a szépségét?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az első dolog, hogy a gyerekeket mennyire lehet erre az adventi időszakra rávezetni. Most itt János atyához csatlakoznék, nagyon összefort ez a gondolat, ugye akár a csendnek az egyik fontossága. Sajnos egy olyan világban élünk, és a gyerekek is ebben nőnek fel, ahol folyamatosan szól minden, a zaj, a zene, és tulajdonképpen az első, amit meg kellene, vagy legalábbis próbálunk nekik átadni, az az, hogy hogy tudnak elcsendesedni. Nem könnyű. Amit én tudok ezzel kapcsolatba tenni, ugye én hitoktató vagyok, és egyben hát én gitározom is, és nagyon szeretem ezt csinálni, ez egy egyházi szolgálat. És azt tapasztalom, hogy azzal együtt, hogy természetesen a gitárral sokféle stílus lehet játszani, az egyházi zene, az ifjúsági zene, az nagyon sokszor megfogja a gyerekeket, főleg a kisebbeket, a nagyobbakat sajnos kevésbé, de a kicsik ezeket nagyon-nagyon szeretik, ezeket az adventi dalokat, és utána azt látom, hogy alkalmasak arra, hogy egy picit úgy csendben maradjanak. Egy picit nekiállnak színezni, nekiállnak rajzolgatni, és próbálnak valahogy úgy készülni erre az ünnepre, az adventi időszakban, hogy az valóban egyfajta megállás legyen. A másik dolog, hogy nekem mit jelent igazából ez az advent. Hát én gyerekkoromban tulajdonképpen nem volt nálunk adventi koszorú a családban, és olyan 12-13 éves lehettem, amikor először templomban találkoztam ezzel az adventi koszorúval, és akkor ott gyújtogattuk szépen a kis gyertyákat, és tulajdonképpen már felnőttként kezdtem ehhez úgy jobban közeledni, illetve amikor középiskolás voltam, akkor voltak ilyen adventi misék, és nagyon tetszett a harmatozzatok kezdetű ének, és hát most egy nagyon friss élményemet mondanám el, ami szintén kapcsolódik az érsekatyának a homiliájához. Ez pedig, tehát bennem is felmerült ez a szó, hogy remény. És pont most vasárnap, amikor meggyújtottuk a misén, ugye én a Regina Mundi templomhoz tartozom, és meggyújtottuk a legelső gyertyát. És az az első gyertya, ami abban a fél homályban égett, az egyszerre egy olyan fajta reménynek a fényét sugalta be egy remény fényét valósította meg számomra. Tehát ezt jelentette, hogy tulajdonképpen ebben a mostani helyzetben egy kis fény, egy kis szikra, egy kis gyertyaláng elég ahhoz, hogy ez valami sokkal nagyobbat tudjon majd létrehozni.
Köszönjük, Csaba, hogy ezt elmondtad. Valóban az az apró kisi gyertyafénye, az az apró, szinte észrevehetetlen kisi fény is milyen sokat tud jelenteni nekünk, és a zene is mindannyiunknak milyen fontos, jó volt ezt hallani tőled. Most szeretném megkérni Gábor barátomat, hogy a Véni Véni Emmanuel, azaz Ó jöjj, ó jöjj, Emmanuel egyik angol feldolgozásával zárjuk ezt a beszélgetést, majd utána megpróbálunk visszatérni Vörös Marti Mihályra emlékezve.
Come thou dayspring from on high, and cheer us by thy drawing nigh. Disperse the gloomy clouds of night, and death's dark shadows put to flight. Rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Ojjjjjjjjjj, Emmanuel, hallhattuk most angolul Anna Medzen nevű énekesnőtől. Számomra ez a dal is az Adventhez nagyon szorosan kapcsolódik, már akkor énekeltem ezt, amikor még meg sem voltam keresztelve, hiszen olyan kórusba jártam, ahol nagyon sok egyházi éneket daloltunk. Úgy látszik, ez is segített kicsit közelebb kerülni a megváltóhoz. Most pedig Vörös Marti Mihályra emlékezünk, sajnos a korábbi technikai hiba miatt csak egy kicsit rövidebben, hiszen meghallgattuk volna a Kaláka együttestől egyik kedvenc Vörös Marti versemet, aminek az a címe, hogy A merengőhöz. Külön készítettem a kedves hallgatóknak egy kis mixet, amikor Konc Gábor előadásában szólalt volna meg A merengőhöz, majd utána a Kalákától hallhattuk volna tovább a merengőt, és ismét Konc Gábor hangjával záródott volna ez a dal. Sajnos most a megcsúszás miatt, hogy időben maradjunk, ezt a dalt nem tudjuk meghallgatni, de azt át tudjuk adni a kedves hallgatóknak, hogy Vörös Marti Mihály valóban azon költők közé tartozik, akik mindannyiunk szívében ott laknak. Nem csak azért, mert kötelező tananyag volt, hanem azért, mert úgy szólítja meg azokat, akik elolvassák a versét. Biztos, hogy nem tudják letenni egy versszak vagy két versszak után azt, amit éppen olvasnak, hanem végig akarják olvasni. Számomra ilyen a merengőhöz. Téged, Csaba, megkérdezlek, aki iskolában tanítasz, és te is jól ismered Vörös Marti Mihályt. Neked van-e kedvenc verset tőle?
Hát az egyik ilyen az ábránd, a másik pedig az a szív temetése.
Igen, az ábránd az egy olyan dolog, ami a merengőhöz közel áll, egy kicsit ilyen álmodozásról szól, a szív temetése is pedig egy nagyon-nagyon szép vers. Mindenkinek javasoljuk, hogy olvassa el, keresse meg ezt a verset, és természetesen érdemes Vörös Marti Mihály többi versét is elolvasni. Most a mai napon tehát így csak rövidebben emlékeztünk Vörös Marti Mihályra. Következzen most pedig egy riportbeszélgetés, amit Virág József atya készített Füzér Donáttal, egy sorozatnak a második részeként, amit jövő kedden a harmadik résszel fogunk majd folytatni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük Füzér Donát otthonából a kedves hallgatókat. Ismét jelentkezünk, és köszönjük szépen a múltkori beszélgetésünk után a pozitív visszajelzéseket. Sokan értékelték gyakorlatias, praktikus tanácsot, amit Donáttól kaptunk. Az volt a kiinduló pontunk, hogy hogyan tudnánk egészségesebben megélni test és lélek harmóniáját, különösen ezekben a napokban. Köszönöm, hogy ismét veled lehetünk, és köszönjük rádió segítséget, hogy folytathatjuk a beszélgetésünket.
Én is köszönöm, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Akik nem hallották az előző beszélgetésünket, azoknak bemutatkoznék. Füzér Donát vagyok, testnevelő szakon diplomáztam, majd tovább mentem gyógytestnevelő szakra. Kedves családommal, feleségemmel és 5 hónapos gyermekemmel élünk így Gyömrön, itt ismerkedtünk meg József atyával. A legutóbbi beszélgetésünkben arról volt szó, hogy mi vagyunk a Szentlélek temploma. Az Úr ránk bízott egy feladatot, hogy a testünket, lelkünket az karba tartjuk, és az alapozással indítottuk a beszélgetést, hogy mielőtt fölépítenénk ezt a templomot, kellenek előmunkálatok, hogy hogyan tudnánk egy stabil alapot adni ennek a templomnak. Arra tértünk ki, hogy nagyon fontos a kitartás, hogy mi mind testben erősödjünk, mind pedig lélekben. A mai alkalommal ezt a témát folytatnám, és most a tartószerkezetekre fogunk tovább menni, mégpedig az oszlopokra, aminek el kell bírniuk a nehéz terheket, a környezeti hatásokat, hogy ez a templom stabil maradjon. Először, hogyha lelki értelme veszük ezek az oszlopokat, azok az erények. Azok az isteni erények, amik minket az életszentség útján segítenek, illetve amelyekkel más embereket is a helyes útra tudunk vezetni. Kicsit úgy is elképzelhetjük ezt a templomot, hogy minél több oszlopunk van, annál több hely van ebbe a templomba. Annál több ember tud majd befogadni ez a templom. Ezek az erényekre gyakorlatokból számtalan van, és talán most adventben nagyon nagy lehetőségünk nyílik arra, hogy ezeket az erényeket gyakoroljuk. A Szentírásban több hely is található, ahol a lelki erényeket felsorolják, amiben érdemes fejlődnünk, érdemes gyarapodnunk.
Az az érdekes számomra, hogy amikor elkezdünk beszélgetni, én azt gondoltam, mint testedző, ki a test felépítésével és működésével foglalkozik, és ezt tudod elősegíteni gyakorlatokkal, szakmailag nyilván nagyon jó képzett vagy. Ahogy megközelíted az embert, már is meglep bennünket. És el tudom képzelni, hogyha most hallgat bennünket valaki, akkor azt mondja, hogy de hát azt gondoltam, hogy valami hirtelen gyakorlattal, valami kihívással fog találkozni. Ehelyett egy szemléletet érzek a szavaidból, amikor a teljes embert próbálod vázolni, és a megközelítés és a Szentlélek templomairól beszélsz. Ezek az oszlopok vajon hogyan erősíthetőek? Hogy úgy tudja magára tekinteni egy ember, mint egy egység, akit Isten szeret?
Nagyon nagy szerencsénk van, mert rengeteg példaképünk van, mégpedig a szentekben. Nagyon szeretem Lízió és Szent Teréznek az írásait, akit apró cselekedetekben tudta megvalósítani Isten országát. Egy apró kis figyelmességre van szükség az embernek, hogy észrevegye azt, hogy ott van sok mosatlan, akkor elmosom. És azért is kezdtem ezzel a lelki résszel, és nem a testivel, mert hogyha ezek az oszlopok megvannak, akkor ezek fogják a testi részt is elősegíteni. A mai alkalommal a tartó szerkezetekre azt mondhatnánk, ezek a tartó izmok, a vázizmok, merevítő izmok. A fő oszlopunk nekünk a gerincoszlop, és a legfontosabb az, hogy ezt hogyan tudjuk mereven tartani, hogyan tudunk egyenesen állni. És ezért a mai alkalomra egy gyakorlattal készültem, és most hívom a hallgatóságot is, hogy csatlakozzanak hozzánk, mely alatt egy jó kis heavy music szám segít majd minket az elmélyülésben. A feladat borraszó egyszerű, oldalra ki kell emelnünk a karunkat, és ezt meg kell tartanunk. Oldalsó középtartásba helyezzük a kart, kéne ezt megtartani, ezt a gyakorlatot, szépen hátra húzzuk a kart, és érezhetjük azokat az izmokat, amik segítenek bennünket a helyes tartásban. Nyugodtan csukjuk be a szemünket. Figyeljünk befele. Figyeljük az izmunkat. Figyeljünk Jézusra. Figyeljünk arra, hogy ne essen le a kar. Próbáljuk végoldalt tartani. Egyenletesen lélegezzünk. Hosszú belégzés és hosszú kifújás rakjunk a gyakorlathoz. Gyakori hiba szokott lenni, hogy előre esik a váll, próbáljunk végig arra törekedni, hogy hátra húzzuk a karunkat. Most mi is itt a stúdióba fölvettük ezt a gyakorlatot, és éppen próbálunk küzdeni, nem tudom, hogy az atya hogy bírja.
Azt hiszi az ember, hogy a karját oldalt tartani nem egy bonyolult dolog, de amikor arra koncentrálunk, hogy érezzük, hogy milyen izmok feszülnek, hogy reflektálják a testi valomra, akkor ez egy komolyabb kihívás, igen.
És miért is mondja azt Szent Pál, hogy a lélek ugyan kéz, a test erőtlen? Sokszor tapasztaltam én is, amikor városmisszión voltam, vagy imaesteken szolgáltam, hogy igenis megterhelő testileg is, hogy ott hely kell állni.
Engedj meg egy megjegyzést, amikor Szent Ferencet látom ábrázolni, szembe áll a kereszttel, ugyanebben a pózban, ha szabad így mondani, a megfeszített Krisztus formáját veszi magára, és a testtartása, mint amit most mi is gyakorlunk itt közben, pontosan megegyezik a keresztre feszített Krisztus megfeszített testtartásával, és a kettő egymással szemben, mint egymásra illik. Egy testi mi voltban való megjelenés, amely lélekben is keresi és követi a másikat.
Így van, ez a fantasztikus ebben, hogy Krisztus nem csak egy lelki példát adott, hanem testit is. Az ő munkájából kifolyólag egy erős ember lehetett Krisztus. És ahogy bemegy a templomba, és a pénzváltók asztalait fölborítja, azok az asztalok megközelítőleg több mint 100 kilósok voltak, szóval Jézus tényleg egy kemény kötésű ember volt. Nyugodtan helyezzék le a keziket a hallgatós.
Feltételeztük, hogy eddig mindenki tartotta oldaltartásban a karjait.
Aki nem tud eddig tartani, azzal sincs semmi probléma, lehet gyakorolni és edzeni.
Többen föladták menet közben. Ezt azért ajánljuk, ugye? És közben, hogyha fölveszük ezt a testtartást, és érezzük, keressük, és érezzük a megfeszülő izmainkat, én tőle tudom, hogy mennyire fontos a légzés ismételten. Hogy nem csak tartjuk, és közben szuszogunk, hanem tudatosan fölvesszük a kibelégzést, és ezáltal mint egy gyakorlattá alakítjuk ezt a bizonyos testtartást.
Nyilván, akik hallották az előző beszélgetésünket, azoknak tudom ajánlani, hogy azt a légző gyakorlatot illeszi bele ezt ebbe a gyakorlatba, és egy egészen komplex, meglepő belső utazásra tudja indítani az embert.
A kedves hallgatók bizonyára azt érzékelték, hogy itt egy konkrét gyakorlat hangzott el. Ugyanakkor, mivel reményünk szerint folytatni fogjuk ezt a beszélgetést, arra hívunk mindenkit, hogy próbáljunk reflektálni a testünkre. Amikor fölébredünk, az első lélegzetvétel legyen egy imádság. Elfogadva a testi mi voltunkat, annak minden korlátját, és mondjuk a betegség, a gyengeség terhét, vagy éppen hálát adhatunk az erőnkért, vagy a vitalitásunkért, a jó pihenésért, hogy valóban tudjuk így imádsággal fogadni a voltunkat. És ez a gyakorlat, amit az imént ajánlottál, folytatható. Próbáljuk végig tudatosítani a testben való létünket, mint egy fejben, bensőnkben végig gondolni, hogy én vagyok, itt vagyok, és hogy ő Isten nem véletlenül helyezett ide. Reménységünk szerint folytatjuk ezt a beszélgetést, és köszönöm szépen, Donát, a mai instrukciódat, és azt kívánom neked is, mint a minden kedves hallgatónak, hogy ne érezzük a nap végén, hogy hiába valóság volt, és a testben való létünk az nem csak, hogy egy helytállás, hanem egy tökéletesedés útján is vezetett bennünket. Erre szól az adventünk is, és ennek a teljességét, az üdvösséget várjuk és reméljük. Ezt adja meg nekünk a Jóisten egykor. Úgy legyen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Dicsértessék Jézus Krisztust.
Mindörökké, amen.
Virág József atyát hallhattuk tehát, aki Füzér Donáttal készítette el ezt a beszélgetést, és kíváncsian várjuk a jövő heti részt is. Lassan közeledik a 8 óra, illetve a 7 óra 56 perc, amikor a híreknek kell majd megszólalni a Mária Rádióban. Előtte pedig, ahogy korábban már föl is vezettem, emlékezzünk Balázs Fecóra, aki mindannyiunknak annyi sok szép dalt, annyi sok örömet adott, sőt, ad ma is, mondjuk így jelen időben, hiszen azért, mert ő most eltávozott közülünk ebből a világból, azért a mi emlékeinkben, a mi mindennapjainkban, és igen, a mi jelenünkben, sőt, kimerem jelenteni a mi jövőnkben is, ott fog élni, ott fognak élni az ő szerzeményei, ott fog élni az ő Istenbe vetett szeretete. Úgyhogy hallgassuk meg most tőle az egyik szinte búcsú dalát, de ne búcsúzzunk tőle, hanem őrizzük meg.
Megint elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott, ami félig van kész, az ma félig maradt. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átütött. Indulhatunk, itt már tudjuk milyen, rád bízom erre, ne ez a bolygó legyen. Érincs meg még egyszer lassan, úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, és kívánj új szakára. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok, ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. látszom el, legyen fűkönny mögött a világ. Érints meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyod. Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
Hírpercek.
Híreink tartalmából. Böjte Csaba kijöhetett a kórházból. Online szülésfelkészítő tanfolyamot indít a János Kórház. Bronzérmes lett a magyar tornászlány a junior Európa-bajnokságon. Ferenc pápa, a maszkviselést ellenzők beragadtak a saját kis érdekvilágukba. A hírszerkesztők Nagy Viktória Angelika és Simkó Dániel.
Hírek.